Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Nos, hát jó reggelt kívánunk először is. Másodszorban elmondjuk, hogy ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án.
Eddig pipa.
Elmondjuk azt is, hogy április 2-a van, szerda reggel 8 óra 9 perc.
Jó vagy.
Én nem mellesleg, itt van Mihálovics András.
Profi, és Gede Balázs is itt van.
Hát ez meg parádés. Már nem az itt jelenlétem, hanem hogy még ez is ment.
De te ne szerénykedj! Hát,
Bocsánat, de a hangom is elcsuklik.
Hát az fel kellett kelni, édesapádéknak össze kellett hozni, ugye, téged, fel kellett nevelkedni, mindazt az élettapasztalatot felhalmozni, megszerezni azt a fizikumot, amely a munkába járáshoz szükséges, úgyhogy nagyon sok munka van Gede Balázsban.
Hát ez kétségtelen, mint ahogy Mihálovics Andrásban is látszik, hogy kétszer akkora, mint a Gede Balázs, az kétszer akkora munka. Na, de most...
De a költségek is.
Ja, persze, tudom. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Tisztázódott, illetve hát egymással a hallgatók megbeszélték. A monós hallgatónak az egyik hallgató ajánlja, hogy dugja a másik fülébe a fülhallgatót, és akkor majd jó lesz, de egyébként azt írja, hogy az applikáción keresztül hallgatja ő is a műsort, és neki sztereó.
Gyanítottuk,
ugye, mert csak egy ilyen üzenet jött, tehát nem tömegével.
Úgyhogy a hiba az önkészülékében.
Igen, lehet, hogy a fülessel van valami, vagy nem jól illeszkedik.
Na, menjünk tovább, nagyon-nagyon sok dolgunk van, nagyon-nagyon érdekes témában próbálunk előre lépni.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
A generációk közti kommunikációt fogjuk ma megfejteni. Nagyon fontos, hogy ez olajozottan működjön, mert elég sok félreértésre, konfliktusra, zavarra adok
ott. Mert
hogyha...
otthon is.
Hát már
mesélek sztorikat, mert otthon is. És tök véletlenül derülnek ki, hogy tök máshogy értenek dolgot a gyerekeim, mint amilyennek én szánom.
Ja,
na most ez egy munkai
de
környezetben
meg visszafele is ez előfordul. Igen. Arról én is tudok mesélni, majd mesélgetünk itt a hírek alatt. De a lényegről viszont most mesélünk az adásban Deák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Gyorsan falazzunk egy kályhát, hogy mi a boomer, mi az X, Z, Y,
onnantól, hogy bejött a görög ABC, én a reményem is elszállt, hogy ezt valaha majd tudjam, hogy ki kicsoda, mert hogy újra kezdődik egy ilyen, nem tudom hány elemű a görög ABC, hogyha ezt mind fölcímkézünk mindenkit, akkor kész, vége. De mondom, én innen sem tudom, vagy már nem tudom követni, úgyhogy próbáljuk meg definiálni, hogy ki kicsoda ebbe.
Igen, meg arra gondoltam, hogy a hallgatóknak lehet azt itt üzenetként üzenni most, hogy nyugodtan írják meg, amik beszélgetünk, hogy ők különben mind szeretnek kommunikálni, hogy milyen ötletek jön, vagy nem ötletek, hanem hogy egyáltalán az is egy érdekesség lesz, hogy ki mit ír. De akkor igen, vágjunk bele, én ezt úgy hívtam, vagy úgy neveztem el magamnak, hogy egy villámkör, hogy gyorsan átfussuk, hogy akkor melyik generáció,
és
melyik.
És szigorúan kommunikációs szempontból dekódoljuk most őket.
Így
tehát
van,
az, hogy mikor születtek, és hogyan kommunikálnak.
Így van, tehát kezdjük ugye a baby boomerekkel, ők a 46, tehát 1946 és 60 négy között születettek. Náluk a telefon, a személyes megbeszélés és a hivatalos e-maileknek a hívei. Náluk a kommunikáció egy kicsit olyan, mint egy hivatalos levél. Hosszan mondanak mindent, hosszan írnak. Minden hosszú.
Igen.
És körültekintő és nagyon tisztelettudó. Tehát ez jellemző rájuk. Van az X generáció, ők a 65 és a 80 között születettek. Ők már telefonálnak, e-maileznek és SMS-eznek is, tehát ők így kezdték, és ők voltak azok, ha emlékeztek, hogy elmegy majd faxon.
Persze.
Tehát ugye a fax az még ott abszolút volt, amikor ez a generáció elkezdett dolgozni, sőt még a telex. Tehát telex, fax, és akkor utána jött az, hogy akkor minden más egyéb kommunikációs csatorna is. Tehát ugye az SMS-ezések az akkor, amikor a mobiltelefon is megjelent. Az Y, vagyis a millenáris generáció, ez a 81 és a 96 között születettek. Na, náluk jönnek be először a csetek, a Messenger, a Slack. Általában a kommunikáció az gyors, lényegre törő, de laza. És náluk jelennek meg először a különböző giftek, az ilyen emojik, tehát hogy reakcióban emojival válaszolnak. Tehát ez az első ilyen generáció, akinél ez már így feljön. Aztán a Z generáció, ugye őrőlük ugye nagyon sokat beszél most minden sajtó és orgánum és szakmai lap, ők a 97 és a 2012 között születettek, ők szinte nem is írnak szöveget, hanem minden csak ilyen, vagy egy hangüzenet, vagy egy ilyen pár másodperces videó, nem szeretik a hivataloskodást, nem szeretik a formális kötelékeket, egymással is így beszélnek, tehát ugye most nem csak feltétlen a többi generációval, egymás közt is, hát biztos láttatok utcán is egy csomó úgy sétál, hogy videóba beszélget a másikkal. És ezt aztán van az alfa, ahol még azért, most valljuk be őszintén, még csak úgy sejtegetjük, hogy mi lesz, vagy mi lehet, de itt lehet, hogy hát én azt írtam föl így magamnak, hogy egy VR meetingen üldögélnek, és aztán küldenek rád egy filterezett üzenetet, miközben a háttérben majd egy AI fogja generálni a válaszokat.
Igen, jó hangzik.
No, és ugye kommunikáció. Amikor azt mondják, hogy készítsük fel gyermekeinket a jövő munkahelyére, akkor nem azt mondják, hogy nagyon kell érteni az Excelhez, vagy nagyon kell érteni a könyvelés számvitelhez, hanem ilyeneket mondanak, hogy együttműködési készség, kommunikáció, rugalmasság. Na most, ha ezt így végignézzük, hogy
ezek a soft skill-ek, ugye szép magyar kifejezéssel.
Mondom, hogy nagyon sok munka van a Gedében. Na, szóval, hogy ezek a akkor ellopnám, soft skill-ek számítanak, és hogy fog kommunikálni egy faxos ember, mint mink, egy olyan emberrel, aki küld egy emojit, ami lehet, hogy sértés is, csak én észre sem veszem.
Hát pontosan.
Tehát itt azért nagyon nagy gondok lehetnek, nem?
Lehetnek gondok, tehát ebből lesznek félreértések, lehet káosz, sértődés, nem tudom én, igen. Viszont ez, amiről most csináljuk ezt a műsort, hogy az lenne a lényeg, hogy kommunikáljanak egymással, és elmeséljék, hogy mit miért tettek, illetve szerintem talán nem is ez a legfontosabb, hanem egy munkahelyen, de ez lehet egy családba is, hogy megbeszélni, hogy mik azok a játékszabályok, aminek mentén kommunikálunk. És lehet egymástól tanulni is. Tehát vannak olyan szituációk, amikor igenis a hosszabb e-mailnek van helye, és van, amikor az ember rájön, hogy lehet, hogy tényleg egy emoji is ugyanúgy jó, és azon nem kell megsértődni. Tehát egy emoji mögött is, ha egy Z-s meg egy alfás emojival kommunikál, hogyha van ilyen korú gyereketek, akkor az emoji mögött is abszolút lehetnek komoly tartalmak.
Igen.
Csak meg kell érteni.
Igen. Nem tudom, láttad, de a kamaszok című minisorozatot.
Ha még nem volt.
Nagyon ajánlom, pont
tudom,
erről szól.
Igen,
én nagyon sok mindent ebből értettem meg.
Igen.
Nagyjából úgy szintetizálnám le a filmnek a mondani valóját számomra, hogy van egy párhuzamos világ egy saját nyelvvel, amit mi nem értünk. Tehát, hogy az, hogy a kis szívecske milyen színű, amit te küldesz, meg egyáltalán szívecskét küldesz, az jelent valamit. Na most, ha ezt rádobják mondjuk a mi korosztályunkra, akkor lehet, hogy észre se veszük, hogy épp most küldtek el valami melegebb égtájra egy ilyennel, tehát hogy mondjuk, hogy köszönöm az észrevételeket és lila szívecske, most mondok valamit, és az azt jelenti, a lila szívecske az összes ilyenkorú röhög rajta, hogy most küldt el a főnököt a valahova, és az meg is hálált, hogy szívesen bármikor állok rendelkezésre. Szóval ez egy nagyon dolgo, hogy mondjam, akkor válasszuk ki, hogy milyen csatornán, van-e még létjogosultsága az e-mailnek, van-e még létjogosultsága a Messengernek. Mondok egy megint csak saját példát, hogy a gyerekeim mondták, hogy de hát kislányom, írtam neked, hogy, és erre azt mondták, hogy de én nem olvasom a Messengert.
Hát
szóval ezt is így be kéne a vállalati kommunikációs szabályzatba, hogy kedves kollégák, a vállalati kommunikáció helye az e-mailes levelező rendszerünk. Pont.
Így. Hát ez valószínűleg sokszor meg is van.
Ez van, meg is van, meg most már meg is kell, hogy legyen. Tehát,
De erre meg azt fogja mondani a Z-generációs, hogy az,
nőjünk már fel, már, hát micsoda egy kőkorszaki vállalat.
Tudtok egy Vibert, vagy nem tudom én, min kommunikálnak. Mi instát? Miért nem instázunk, főnök? Tehát, hogy
hát mindent már lehet, csak közösen kell megbeszélni, de vannak dolgok, amiket azért be kell látni. Nálunk is van, aki dolgozik, és az Z-generációs, hogy ő is belátott egy idő után, hogy igenis annak azért van létjogosultsága. Tehát példa, ami sürgős, emelt fel azt a telefont, és kérdezd meg. Tehát ne irogassál nekem, mert lehet, hogy azt meg én nem látom, vagy nem tudom, nem figyelem. Aha. Nem hallottam, hogy pityegett a telefon. Tehát ilyeneket azért lehet, vagy azt mondjuk, hogy most nagyon gyorsan valamit beszéljünk meg, akkor a csapat gyorsan fölmegy egy Teams linkkel, és akkor Teams-en gyorsan megbeszéli. Mert akkor azon mindenki ott tud lenni. De ez mondjuk lehet bármilyen más chat formátum is, én most csak a Teams-t mondtam, világos. Mert ugye az üzleti életben az a gyakori. Ami fontos, de ráér mondjuk, az lehet az e-mail. Tehát fontos, hogy ma én elolvassam, vagy te elolvassad, de jobban ráér. Akkor ne telefonáljál meg, ne szervezzünk mindenféle meetingeket, akkor írd meg, és én tudni fogom, meg te is tudni fogod, hogy egy nap egyszer azért végig kéne nézni, és utána meg is illene is megválaszolni. Ez ugye a következő, a szabályok, hogy nálunk is bevezettük, hogy azt mondtam, hogy tudom én, 24 órán belül mindenkinek illik válaszolni. Tehát ugye ügyfélnek, nekem, bárkinek. mert ez fontos. Mert van, aki úgy működik, ez különben generáció független, hogy kap egy feladatot, és amíg nem intézte el, addig nem jelentkezik.
Sajnos ezt sokszor is megcsinálom, és már az orromra koppintott egy pár partner, vagy akivel kapcsolatban vagyok, mert elolvasom. Vettem a feladatot, és akkor berakom egy task managerbe, vagy
tehát
valami.
Nem írom azt, hogy ok. Igen. Egyébként az ok teljesen kiakaszt bizonyos generációkat, pont tegnap került szóba, hogy az ok, én mondtam, hogy ez azt jelenti, hogy vettem, csinálom. Tehát nincs időm, de vettem, nyugtáztam. Kb. Ennyit jelent. De azt mondták, hogy igazán oda tehetném mögé egy smiley-t, de akkor beleütköztem abba, hogy milyen smiley-t, mert a múltkor meg azt mondták, hogy a sima smiley, az megint csak ilyen boomer és lelketlen, ez a jól van, lekicsinlő a smiley emberek.
Úristen.
Tehát, hogy ilyenek, hogy ez az elfordított mosolygó smiley-t kell az ok mögé tenni, és akkor mondja, hogy igen, vettem, csinálom, nyugodj meg. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, hogy mondjam, nekem dekódolhatatlan. Tehát nem tudom, hogy ez például a vállalati környezetben, ez hogy fog, mert ezt egyszerűen ilyen részletekben menően nem lehet szabályozni.
Ennyire részletekben nem lehet, de azt azért lehet, és ezért mondom, hogy egymást lehet tanítani, meg lehet beszélni, hogy figyelj, nálam ezt jelenti, tehát azért egy cégnél nem vagy mindenkivel kapcsolatban vagy 4-5 emberrel szorosan, és azzal a 4-5 emberrel megbeszélitek, hogy is fogjátok csinálni. Ha valami sürgős, mondom, telefon, ha valami ráér, de azért fontos, e-mail. Ami csak poén, az meg jöhet a mindenféle, nem tudom én, ugye a Messenger, a Slack, a bármi, tehát ami ilyen. De tényleg nagyon fontos, hogy azért ezeket megbeszéljük és tudjuk, mert különben borzasztóan sok félreértés lesz.
De ezt ilyen csapatmunkában kell? Tehát ültessük le a különböző generációt, hogy minden generáció deleguljon a kommunikációs csoportba valakit, és azok üljenek le, és beszél, most hülyeséget mondok.
Különben egyáltalán nem mondtál hülyeséget.
No csak.
Igen. Tehát
végre,
ez nem hülyeség.
Egyszer.
Nem, ez így van. Tehát egy 100-150 fős cégnél ott nagy valószínűséggel minden generációt meg fogunk találni, és akkor igen, minden generációból legyen egy olyan, aki azt mondja, hogy nekem ez lenne, vagy ennek a korosztálynak valószínűleg ez lenne kedvező, ezzel tudnánk jól és gördülékenyen kommunikálni egymással. Tehát szerintem ez teljesen jó.
Na, nagyon jó. Örülök, hogy adtam a köznek
azt egy ötletet. Egy hallgató, nem az a probléma a generációk közötti szakadékkal, hogy a másik fél megsértődik az emojin, az a probléma, hogy az, aki képtelen szövegben kommunikálni, az hogy fog megérteni egy szerződést, hogy fog jogilag kötelezettséget vállalni, hogy fog egy műszaki megoldást tudja ajánlani, hogy érti is, hogy mit csinál. Péter teszi fel ezt a kérdést.
Na, igen, micsoda veretes kérdés.
Igen, most erre jönnek aztán azok a válaszok, hogy most már a szerződéseket nem mi fogjuk irogatni, ugye, hanem majd megiratjuk ezzel, azzal, amazzal, meg vannak a szakemberek, és majd az a szakember fogja érteni. Neked meg a lényegét kell érteni. Tehát nem kell mindig mindent érteni. Mi egy ilyen kontrollmániás nép vagyunk, ezt most így tényleg így átlagban, vagy igen, ilyen nagy általánosságban mondhatom, hogy a magyar tényleg ilyen, tehát mi nagyon sok külföldi ügyféllel dolgozunk, egyáltalán nem ilyen.
De a magyar vagy a rendszerváltó országok? mert el tudom képzelni, hogy a rendszerváltáskor azért ez egy ilyen one-man show volt a vállalkozás, és ott tényleg kellett mindenhez érteni. Kellett a könyvelés, a jogászkodása valamilyen szinten. És ezt, lehet, hogy ezt nem tudjuk elengedni, hát, és talán esetleg csorog tovább.
Igen, talán nem is az, hogy rendszerváltó, de ez is egy jó felvetés, hanem az, hogy Magyarországon akár egy nemzetközi cégnek is a leányvállalata az egy jóval kisebb, mint mondjuk a központban, és itt valóban, amit sokszor panaszkodnak is vezetők, hogy ő egybe az ügyvezető, a kereskedelmi vezető, de értsen a kicsit a logisztik, mindehhez értsen, mert amikor te kimész mondjuk egy nemzetközi meetingre, akkor csak te mész, veled szembe viszont ott ül minden szakterületnek a vezetője, igen, de neked mindegyikhez kell valamennyire érteni. Tehát ilyen szempontból meg igaza van a hallgatónak, aki azt írja, hogy ez hogy fog működni,
igen,
de valószínűleg egyszerűen befognak. Tehát közte lesz egy megoldás. Nem az lesz, hogy most valaki csak emojikkal kommunikál.
Mi mindahányan abban reménykedünk, hogy belnő a mögöttünk jövőnek a fejlágya, hogy a miénk is benőtt, mert hogy vannak a világnak szabályai, amik lassanban alakulnak annál, mint hogy ők belépnének a munkaerőpiacra.
De erről beszélgettünk is múltkor, ha emlékeztek, hogy a Z-generációból lassan egy-egy már főnök lesz. És ugyanúgy elkezdődnek ugyanazok az elvárások és ugyanazok a dolgok, mint az ő főnökeinek, vagy az ő idősebb kollégáinak. Tehát valóban, ezt mondhatjuk úgy is, hogy benő a feje lágya, de úgy is, hogy egyszerűen ő is rájön, hogy vannak, amit mondtál, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket így egyszerűen érdemes betartani. Nem azért, hogy kell, hanem akkor tudsz jól működni.
Az a nagyon érzékeny a kérdés, azért nyökökök itt, mert hogy itt kinek kell engedni, ha kell egyáltalán? Mert mondom őszintén, hogy amikor az ember beleszalad ebbe a kommunikációs szakadékba, én a saját gyerekeimmel sem tudok mindig türelmes lenni, lásd ezt a messenger dolgot, hogy ráírok sürgősen valamit, hogy azért írok messengeren, azért nem hívom telefonon, mert állandóan a telefonon lógnak, azt meg úgyse veszik fel. Szóval, hogy írok nekik messengeren gyorsan, hogy hányra menjek, és nem jön válasz három napig. De ezt tényleg igen, volt
tudom,
erre példa.
Ismerős, nálam is.
Hogy akkor most én mondjam, hogy jó, nyugodt vagyok, másik generáció, máshogy kommunikál. Vagy mondjam el neki, hogy kislányom, azok a kommunikációs szabályok, hogy... és ez munkahelyen halmozottan, tehát mondjuk van egy presszió, egy határidős meló, kéne az égenerációs ember hozzá, ráírtam e-mailt, az 24 órán belül válaszolja meg, miközben nekem holnap, vagy következő órára kéne, vagy küld egy gifet, válaszul, amitől felmegy a pumpa, és akkor, tehát hogy kinek, vagy hogy lehet ezt így összehozni?
Szerintem
ezt?
Nincs ilyen, hogy ki engedjen, ha egymással szeretnénk kommunikálni, akkor mind a kettő enged, a lényeg az, hogy azt megbeszéljük, hogy. Tehát azt előre kell tisztázni, hogy ez egy határidős munka, azt előre kell tisztázni, hogy annak kész kell lenni, azt előre kell tisztázni, hogy nem, ugye egy határidős munkát nem határidőre adunk le, hanem előbb, mert még bármi elcsúszhat, bármi közbe jöhet. Ezt is el kell mondani, mert lehet, hogy ő nem így van. Ha neki azt mondod, hogy péntek, akkor ő péntek. És lehet, hogy azt kell mondani neki, hogy csütörtök. És akkor te is nyugodt leszel. Tehát ki kell találni olyan eszköz. A lényeg az, hogy ha akarunk velük kapcsolatban lenni, bármelyikünk oda-vissza, tehát nem te a gyerekeddel, hanem a gyereked is veled, akkor mindenkinek nyitottnak kell lenni, nem csak az egyik félnek. Mert szerintem nem működik.
Na de ezek a latolok nagyon öntudatosak ám. Tényleg. Tehát ezt is látom, hogy jelen pillanatban talán korukból adódóan is, mentsük fel azért némileg őket, úgy vannak vele, hogy miért én alkalmazkodjon hozzám a világ egy kicsit.
Hát de hiszen... ha mondjuk azt mondod, hogy te megkérdezted, hogy hányra menjél, és ő nem válaszolt, akkor valószínűleg nem mentél elérte. És akkor lehet, hogy rá fog jönni, igen, hogy ez mégse jó.
Jó, de ez egy munkahelyen, tehát hogy tanulja hibáidból, ez nekem egy pedagógiai alapelvem, és igen, nagyon jól láttad, nem mentem érte, és nem értette, hogy miért, és mondtam, hogy megírtam messengeren, nem válaszoltál, akkor nem megyek. Na mindegy, de hát, hogy ez munkahelyen, ez meg ilyen feszültségeket generál. Abba is, aki tanítani akarja, meg azt is, akit tanítani akar, hiszen azt mondja, hogy ne szórakozzatok már velem. És akkor ghostingol, arról is beszéltünk már.
Ja. mondom, én csak azt tudom ismételni, hogy amikor elindul egy együttműködés, tehát mondjuk belép egy új ember, mert ez itt szerintem akkor lényeges, mert akik ott vannak, azok már valószínűleg kialakították az egymás közti kommunikációs csatornákat, meg eszközöket. Aki új, azzal kell megint tisztázni, hogy figyelj, neked hogy jó, neked mi az, mit olvasol, mit nézel, stb. Stb. Tehát például ami egy általános, amit te is mondasz, nem veszik fel a telefont, az én gyerekemnek is folyamatosan le van halkítva. Tehát nem is hallhatja, mert hogy folyamatosan le van halkítva.
És az a szép az egészben, hogy ezt mind mi fizetjük.
Hát
tehát,
igen.
Hogy ez a király. Azt írja, tehát azt mondom, hogy kislányom, fizettem neked a telefont, és nem veszed fel, hát ez így.
Azt írja, a hallgató, ez mind azért van, mert ezt a generációt már nem lehet rendesen elverni. Mindenféle jogok miatt.
Egy jó pofon lehet, hogy helyre raktál dolgokat. Minden esetre tény és való, hogy nagyon vicces tud lenni ez családi körbe is. Tehát így elképzelek egy, nem tudom én, egy családi ebédet, ahol mondjuk egy több generáció él együtt egy házban, hogy nem tudom én, nagymama már korán reggel fölkel és előkészíti a húslevest, tehát ő az, aki az e-mail író, ugye? Tehát igen. Hosszan előkészít, igen. Fölvág, stb.
Képes lassú tűzön, lassú éppen, tűzön, hogy gyöngyözően, igen, főzni. A gyerek meg feltép egy zacskót, beleteszi forró vízbe, és kész a leves.
És akkor itt a nagypapa arról panaszkodik, igen. Hogy szinte ma már nem is beszélünk telefonon. Na közben ezeknek a gyereke, akit mondjuk hívjunk anyukának, anyuka az nem tudom én, messenger csoportba ír a családtagoknak, hogy különben ekkor lesz kész a rántott hús, de hogy kinek mit kéne ehhez hozni a közértből, most csak mondtam valamit. Eközben mondjuk apa Teams meetingen ül, de természetesen ugye bedugva a fülhallgatót, tehát semmi más nem hallasz, csak amit ő mond. Tehát, hogy nem tudod, hogy miről van szó, csak az ő reakcióit nézed, és akkor mindeközben meg az utána jövő kis generációk meg nyomkodják a telefont, meg TikTok videókat néznek, vagy akár készítenek videókat egymásról, és küldözgetik, és akkor ezt kell ugye így összehangolni.
Bizony.
És hogy a végén mindenki valahogy ott üljön, és a húsleves elfogjon. Hát szerintem
az... ehhez nagyon nagy nyitottság, meg nem árt némi humor, ami azért nehéz. Tehát tényleg, amikor határidős munka van, nyomás van, stressz van, ezer gondot kéne megoldani, és elbotlunk egy ilyenen, hogy valaki válaszolt egy giffel, amiről nem tudom, hogy most az igen, nem, talán, hagyjatok
végén. Igen, viszont
végén.
Vissza lehet kérdezni. Tehát azért azt visszaírhatsz neki, hogy most akkor ez igen, vagy nem. Tehát, hogy nem neked kell így kitalálgatni, amiről nem tudod, hanem akkor rákérdezel, hogy mi is ez.
Elment fölötted az idő, az itt vergődsz élő adásban, írja a hallgató, akinek felírtam a telefonszámát, és egy kedves nagyon barátom jó. Egy másik kíséretében hamarosan felkeresi hivatalában, hogy megbeszéljék ezt a kérdést.
Aztán egy másik hallgató azt írja, nyugdíjas vagyok, de pályakezdőkoromban velem is sok baj volt a kommunikációval. Tehát valószínűleg azért ez egy ilyen folyamata, hogy ugye erre belerázódunk.
Ez egy nagyon érdekes észrevétel, mert hogy emlékszem, hogy ahányszor mi megkaptuk azt, hogy bezzeg az én időmben ezt nem csináltad volna, azt nem csináltad volna, és ezt munkahelyi példákról mondom, akkor lehet, hogy ez így rendeződni fog?
Én azt gondolom, hogy igen. Ami ugye nagyon nehéz nekünk, aki kvázi idősebb generáció, hogy a technológia most sokkal, de sokkal gyorsabban fejlődik, mint korábban. És most sokkal, ugye ezt beszéltük a munkahelyeken is, sokkal több generáció dolgozik együtt, mert hogy tovább dolgozunk, stb. És sokkal többféle eszközt használunk most már, mert azért régen nem volt annyiféle eszköz.
Persze.
Lehet, hogy máshogy kommunikáltál, de az eszköz az ugyanúgy mondjuk a telefon volt, meg a fax.
A vonalas telefon.
Igen, meg a vonalas telefon,
vagy
meg a
levél.
Fax. De most mennyiféle chatforma van? Ki szereti a WhatsAppot, a Vibert, a Messenger-t? A
Signált.
Nem tudom én.
Hát azt a fehér házban.
Hát amikor itt fölkészültem, és akkor olvastam ezt a Slack-et, hát őszintén azt se tudtam hirtelen.
Én nem, most se tudom.
Hát ez is egy chat forma.
Tényleg?
Tehát, hogy ezer ilyen van.
Csak szólok, hogy van Slack csatornánk.
Nekünk?
Igen.
Jó, tehát, hogy... akkor nem is vagyunk boomerek.
Nem. De például mesélte egy ügyfél, hogy náluk olyan volt, hogy ő körbeírt, mint boomer, egy fontos e-mailt, és épp azért, hogy mindenki elolvassa, beleírta a tudjátok, ott a tárgyrészébe, hogy ez mindenkinek fontos. És erre egy Z-generációs visszaírt, hogy megvan ez TikTokon is? Na, és akkor tehát ezt kell érteni.
Igen.
Hogy és akkor ezek. Tehát ő nem akarja elolvasgatni, hogy idefelé jövet hallgattalak titeket, és mondta itt az elkereskedelmes úriember, hogy ugye a Reels videók, ezek a rövid Reels videók, igen. Hogy ezek mennyire jönnek föl az elkereskedelemben is. Hát ez. Tehát már nem akarod elolvasni, igen. És ugye ez egy megint nagyon másik téma, hogy most mennyire fogunk olvasni, mennyire van majd a generációknak türelme elolvasni egy 700 oldalas könyvet.
Igen. Mert hogy azt mondják, hogy miről szól az ember tragédiája, ChatGPT, írd le 30 mondatba. Kösz, elolvastam, igen. Mehetünk tovább.
Hát van már erre is egyébként egy ilyen alkalmazás, most nem tudom mi a neve, ami azt csinálja, hogy a könyvekből ilyen kivonatokat, és hanganyagba.
De a mi korunkban is volt.
Olvasod az egészet.
Igen. Csak nyomtatva. Hívták. Igen,
csak nyomtatva ki volt, igen. Tehát lehetett kapni rendesen a könyvet. Ez a Shakespeare összes kötelező, röviden. A kötelező, vagy olvasmányok röviden. Tulajdonképpen ez létezett. Csak igen. Most másik formában
létezik.
De itt létezik.
Megint csak belebotlottunk videó-videó, ugye hangüzenetbe kommunikálnak, attól is megőrülök, hogy kaptam egy üzenetet gyermekemtől, ami egy 30 másodperces fájl, amit le kell játszani, és mondta, hogy most nagyon fáradt vagyok, nem hívlak vissza, ennyi az egész. De volt ilyen. A másik, hogy percekig tartó röhögést okoztam azzal, hogy én Facebook Reels videókat néztem, ezzel lebuktatva magam, hogy milyen maradi vagyok, mert hogy az nem menő, hanem a TikTok videó. Tehát az sem mindegy, hogy melyik csatornán használjuk.
Hát igen. Mint ahogy a Facebook ugye kezd nagyon tényleg egy idősebb generációnak az oldala lenni, ahonnan teljesen eltűntek a fiatalok, és éppen ezért, hogyha valaki mondjuk most cégesen akar még mindenféle reklámokat, meg promóanyagokat, hát bizony el kell gondolkodni, hogy van-e még értelme, elére-e ott még azt a közönséget.
Igen, aki... az nagyon fontos, hogy a célcsoport
ott van. A célcsoport ott van-e még, igen, tehát hogy ez biztos, hogy megint új. És hát akkor majd biztos, hogy a TikTok után is jön valami új.
Persze.
És folyamatosan, és ez, ami szerintem nagyon sokat változott, hogy borzasztó gyorsan jönnek újak, és ehhez kell adaptálni magunkat, ettől nehezebb. Nem attól, hogy a generációk együtt dolgoznak, hanem az eszközök sokkal színesebbek.
Ez egy jó kísérlet, azt írja a hallgató, hogy én azt írtam egy fontos e-mailben a végére, hogy aki eddig eljutott, az jöhetne hozzám egy doboz sörért. Persze mindenki olvasta, de csak 30% jött be az irodába a sörért.
Igen, na ezzel lehet tanítani igen, a követ, mögöttünk jövőket. Hát Andrea, nagyon köszönjük megint érdekes
szépen, nagyon
témát boncolgattunk.
Köszönöm,
hát akkor sok sikert
napot.
A generációk
hát
közti kommunikáció.
Szép napot igen. Mindenkinek.
Szerencsére
sziasztok.
Mi egy generációban vagyunk, úgyhogy nincs ez a kihívás itt jelen a Millás reggelistában. Köszönjük még egyszer. Deák Andrea volt a vendégünk, beszélgető partnerünk, a GreenSearch Kft. Ügyvezető igazgatója.
Szusszanunk egyet, aztán jövünk vissza adatmágnás rovatunkkal.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Ahogy arra megemlékeztünk, az adás elején a gyermekkönyvek nemzetközi napja a mai 1967 óta, és azért, mert Hans Christian Andersen dán meséíró a mai napon született, csak még sok évvel ezelőtt, egész pontosan
220 éve
1805-ben,
így van.
Azt mondja, hogy a mesék olyanok, mint némely derék ember. Ahogy vénülnek, úgy szépülnek.
Ámen. Akkor egyszer a Bogyó és Babóca is nagyon szép gyermek. Igen. Mese lesz, most még azért kell vénülnie egy kicsit. Egy másik is mondást is mondott a fentnevezett Christian Andersen. Így hangzik, a világon mindenki más hová ér el, mint ahova elindult.
Én ezt jövőre akartam volna elmondani.
Jó.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattest mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Sokat beszélünk az AI-ról, arról viszonylag kevesebbet, hogy nem csak arra használjuk, hogy segítse a munkákat, hanem arra is, hogy átverjük, vagy becsapjuk egymást, akár tudatosan, akár véletlenül. Úgyhogy most egy kicsit erről beszélgetünk D. László Istvánnal, a United Consult cégcsoport kiberbiztonsági üzletág vezetőjével. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hol tart ez a folyamat? Mennyire kell attól félnünk tényleg, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával érnek minket ilyen kibertámadások?
Hát ettől nem félnünk kell, ez egy valós helyzet, ami egyre csak kinyitja a kapukat a rossz indulatú támadók előtt, úgyhogy ez belünk van abszolút már ma.
Milyen fontos kockázatokat tudunk azonosítani a tekintetben? Ugye nyilván nagyon sokaknak például ilyen fake videók, meg ilyesmi fog eszébe jutni.
Igen, igen. Mindenekelőtt szerintem fontos tisztázni azt, hogy mi is az az AI, illetve hogyan működnek ezek a rendszerek. Ugyebár a klasszikus számítástechnikában, amikor egy parancsot adunk egy gépnek, akkor meghatározott logika mentén nekünk kimeneteket fog generálni. Na most az AI, illetve a deep learning vagy a machine learning rendszerek, azok nem teljesen így működnek. Ezt úgy képzeljük el, mint egy embert, aki mindent, amit csak odaadtunk neki, már elolvasott, meghallgatta az összes Millás reggeli epizódot például, stb. És ez alapján megtanulta, hogy milyen logika és sorrendben következnek egymás után a szavak, mit várnak el az emberek. Tehát itt nem nagyon tudjuk pontosan meghatározni az adott bemenetre, az adott kimenetet, úgyhogy ez egy jóval komplikáltabb rendszer ennél, viszont ennek folytán ugyebár a lehetőségei sokkal szerte ágazóbbak. Az elsődleges kockázatok az előbb említett ugyebár deepfake videók, illetve hangok, amik eddig nagyjából elkerültek minket a nyelvi akadályok miatt, ugyebár hogyha visszaemlékezünk ezekre a phishing kampányokra, akkor azoknál is a Magyarországot viszonylag később érte ez, mert általában nem magyar támadók támadtak magyar cégekre, viszont az AI-nak a megjelenésében nagyon-nagyon jól beszélnek már ezek a nyelvi modellek magyarul is, és egyre jobbak hangban is, tehát beszéd utánzásában is. A legfontosabb kockázatok, amik itt felmerülnek, azok egyértelműen az, hogy a rosszindulatú támadók meg tudják sokszorozni az erőforrásukat, és igazából nem kell már képzett programozónak lennünk ahhoz, hogy vírusokat, malvereket vagy phishing kampányokat, adathalász kampányokat indítsunk. Az AI az nagyon-nagyon jól tud programozni, számára az is csak egy nyelv, amit beszél, tehát a számítógépek nyelve, amit talán a legjobban ért, és képes olyan új programkódok létrehozására, nagyon minimális technikai tudással, amik kártékonyak tudnak lenni a cégek életére.
Uh-huh. Hogyan lehet védekezni? Mert azt gondolná az ember, hogy a védekezési oldalon is bevethetők.
Hát mindennel, ami a kezünk ügyében
akar. Jó, igen, de...
Abszolút. Tehát a védekezési oldalt mindjárt megemlíteném. Elsősorban én talán ismeritek a multifaktor autentikációt. Aha. Amikor bejelentkeztek valahová a felhasználói jelszófárosra, és akkor küld egy SMS kódot, vagy egy applikációba felugrik egy hitelesítés, és biometrikával, vagy a más hitelesítési eljárásra is kell védekezni. Én azt gondolom, hogy az embereknek is be kéne vezetniük a többfaktoros autentikációt. Tehát azt, hogy a források hitelességét ellenőrizik, főleg, hogyha egy amerikai kimutatás szerint a back-office meg a technológia ágazatban dolgozók nagyjából 40%-a használ már valamilyen generatív AI-t. Azt a hibát nem szabad elkövetni, és nem csak dolgozói vagy munkaoldalon, hanem mint felhasználó, amikor érkezik egy információ hozzánk, hogy ezt csak egyetlen egy forrásból hitelesítjük, és elhisszük azt, ami oda le van írva. Ugyebár nagyon-nagyon sokszor az előbb említett ilyen hamisított hanghívásokkal elkövetett csalások, hogy felhívnak egy pénzügyi területen dolgozó asszisztenst a pénzügyi igazgató hangjával, hogy légy szíves utaljál erre és erre a számlára, gyorsan fizes ki ezt a számlát, most küldjük. Ilyenkor a legfontosabb multifaktor autentikáció néven kérjük, hogy írj egy e-mailt, légy szíves erről, és már is indítom az utalályot, ne. Ugyebár ez egy valós eset, ez megtörtént, 220 000 eurót utalt el egy angliai cégnél dolgozó asszisztáns, pénzügyi asszisztáns, mert azt hitte, hogy a főnöke hívja.
Ajaj, ijesztő világ sejlik fel, de van törvényi szabályozás legalább az Európai Unióban, ez jó alapot teremt a ideális védekezéshez?
Azt gondolom, hogy ez kevés. Ugyanakkor legalább, legalább a cég, azt gondolom, hogy mindenképpen a leges-leges legfontosabb az az, hogy oktassuk a felhasználóinkat, a munkatársainkat. Figyeljünk arra egyébként, hogy mit osztunk meg a mesterséges intelligencia modellekkel, illetve ugyebár az AI-ekt, amit az előbb említettél, ez az Európai Unióban tevékenykedő cégeket kötelezi arra, hogy jelöljék azt, hogyha ők AI-t használnak a szolgáltatásaik során, illetve hogyha AI generált hangot, képet, videót vagy szöveget jelentenek meg, vagy tesznek közzé, akkor ezen jelölni kell azt, hogy ez mesterséges intelligencia segítségével készült. Ugyebár kockázati besorolás szerint több szintre osztják ezeket, értelemszerűen, ahol például a valamilyen machine learning-gel támogatott, vagy AI-jal támogatott gyógyszerfejlesztés, vagy egészségügyi adatokhoz való hozzáférés, az értelemszerűen egy magasabb kockázati besorolásba tartozik, és itt sokkal szigorúbb irányelvek vonatkoznak. Itt viszont elsősorban azt gondolom, hogy a gyártók, illetve a szolgáltatók jóhiszeműen járnak el. Itt a legnagyobb veszélyt azt a rossz indulatú támadók okozzák, és az az érdekes, hogy Magyarországon egyébként az IBM-nek van évről évre egy ilyen kimutatása, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kicsi a hajlandóság arra, hogy költsünk oktatásra, tudatosságképzésre, kiberbiztonságra, ugyanakkor nagyon nagy a fizetési hajlandóság, amikor lelokolják a gépünket, uh-huh. vagy elveszik az adatainkat, és hirtelen vissza akarják szerezni, akkor Magyarországon tavaly évben a cégek több mint 50 milliárd forintot fizettek ki váltságdíjra.
Az nagyon, nagyon súlyos.
Ez elég megfölkentő szám. Igen. Ennek a töredékében is nagyon nagy eredményeket lehetne elérni a védekezési oldalon.
Világos. Hát nagyon köszönjük, ezt megjegyeztem, mert ezt ilyen baráti körben én nagyon sokszor így hosszasan körülírom ezt a forrás elemzést, meg több forrásból azonosítsunk dolgokat, de ezt mondtad, hogy a két faktoros azonosítást végezzük el ott az input oldalon is, tehát bejövő információknál ez egy marha jó mondás, és egy nagyon fontos szűrő vagy védekező gyakorlat. Köszönjük szépen ezeket a hasznos infókat, szép napot kívánunk!
Köszönöm nektek is.
Szervusz. Sziasztok. Dél László Istvánnal, a United Consult cégcsoport kiberbiztonsági üzletek vezetőjével beszélgettünk.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Na hát kérdezve zöldfű angyal befektetőket fogunk képezni, mert hogy aki csak kacérkodik ezzel a gondolattal, van olyan megtakarítása, és már a hagyományos eszközökön túl szeretne akár működő vállalatokba is részt szerezni, hát annak van egy izgalmas kezdeményezés, a Magyar Üzleti Angyal Egyesület, a Hungarian Business Angel Network, vagyis HUMB-ben mondjuk szervezet részéről, az érdeklődők elkezdhetik éppen óvatosan ezt a tevékenységet. Mindjárt elmondjuk, hogy Csillag Péter, a HUMB-en vagy Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnökével fogjuk ezt tenni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi az az üzleti angyal? Jön és meghozza az üzletet karácsonyra?
Azt én azt hittem, hogy ez így rendben van.
Hát egy rövid
jó, okay.
Tárgyismertető.
Igen, az üzleti angyal, az szoktam mondani, az olyan, mint a tévékben a cápa, csak jobb fej.
Jobb fej, akkor mindenki érti. No, jó. És ilyen üzleti angyalokat képező, hát hogy is mondjam, csak program. Tanfolyam vagy programról uh-huh. van
igen,
szó.
Igen,
ezt hogy kell elképzelni?
Igen, kicsit messzebbről indítok, ugye mi a Humbannál az Üzleti Angyal Egyesület vagyunk, aki üzleti angyalokat segítünk, hogy befektetéseket találjanak, meg jól fektessenek be, meg ilyesmi, ez egy non-profit szervezet. És az egyik legnagyobb probléma, amit látunk, az az, hogy egyszerűen nehéz elkezdeni ezt az üzleti angyalkodást, még az is, akinek van rá pénze, affinitása, szeretné elkezdeni, ott elkezd aggódni, hogy mégis mi történik, hol kezdjem, az első csapat, mennyit fektessek be, milyen struktúrában, ilyesmi, tehát nehéz elkezdeni, és mi ebben segítünk, hogy könnyebb legyen. És ennek az egyik módja, amit most kitaláltunk, egy új úgynevezett community membership, tehát egy ilyen kicsit kezdő tagság, aki része lesz már az üzleti angyalok szervezetének, communityjának, ő azt tudja csinálni, hogy hozzáfér azokhoz a dílekhez, amit már a senior tapasztalt angyalok csinálnak, rálát ezekre, ezekből tud tanulni, sőt, csatlakozni is tud már a folyamatban lévő ügyekhez, és hogyha valami tetszik, akkor akár egy kisebb összeggel be is tud szállni egy társbefektetőnek.
Ki lehet ilyen angyalbefektető, ehhez pénz kell? Meg miért csinál valaki angyalbefektetéseket? A mozgató rugókat tárt fel, kérlek.
Természetesen pénz valamennyi kell hozzá, egyébként meglepően nem annyira sok, így, hogy sokan fektetünk be egy-egy üzletbe, egy-egy startupba vagy KKV-ba, így lenyomtuk egész alacsonyra ilyen 1-2 millió forintos nagyságrendre az egy angyalra eső szükséges pénzmennyiséget, de egyértelműen olyan ember tud befektetni, akinek ez rendelkezésére áll, illetve olyan, aki hát ilyen jó kapitalista is kellően muhú, hiszen az angyal befektetés azért alapvetően egy befektetés form, és azért csináljuk, hogy megfelelő profitot termeljen, ami egyébként nem kevés, mert az amerikai statisztikák azt mutatják, hogy kellően okos és széles, nagy portfólióba, tehát sok startupba történő befektetés esetén, az átlag évi 20-30% hozam is lehet.
Hát az igen csak infláció fölötti, viszont nagy a kockázat, ugye, mert az is lehet, hogy beteszünk ide 1 milliót, oda, hamoda, stb., és ebből 2 elvész, de a 3. millióhoz annyit, ami visszahozza a másik.
Még rosszabb az arány, azt hiszem. Több,
igen,
több
10-ből 9, vagy mennyi, nem tudom, van egy ilyen...
Hát attól függ, hogy mennyire kockázatkerülő vagy kedvelő egy befektető, de az biztos, hogyha egy konkrét startupba fektetsz be, akkor nagyobb az esély, hogy elveszted az összes pénzed, mint hogy hozamot csinálj, de ez pont a statisztika miatt működik, hogyha 10 vagy akár 20 fölötti startupba fektetsz be, amit egyedül nagyon nehéz lenne megcsinálni, de ilyen szindikál dílek keretében, vagy egy szervezet tagjaként sokkal könnyebb, hogyha 10-20 startup fölött fektetsz be, akkor 90% fölötti esélyed van, hogy ezt a 20-30%-os hozamot évente megcsináld, mondjuk 10 éve.
Mennyit kell befektetni egy ilyen startupba, és milyen költségei vannak még ennek a befektetésnek?
Hát egy startup, az mondjuk, amit mi látunk, ilyen nagyon korai fázisban néhány tízezer, mondjuk 50 000 eurótól néhány 100 000 euróig tud elindulni, attól függ, milyen területen van. Ugye ezek a korai fázisok, később, ha jól megy a cég, akkor kap nagyobb köröket, nagyobb befektetőktől. De ezeket a néhány tízezer, 1-200 000 eurós nagyságrendeket szoktuk mi szétosztani, ugye az angyal befektetők között, tehát ezért mondom, hogy egy angyalra mondjuk ilyen 5 és 10 ezer euró közti összeg, ami tipikusan jut.
Oké, és
ugye
akkor...
Nagyon időben vagyunk, mert éppen lesz egy ilyen rendezvény, vagy meetup a napokban, április 10-én talán, amiben be lehet csatlakozni az érdeklődőknek. Ez egy ilyen abszolút kezdőindító meetup lesz, ugye?
Így van, a humban.eu honlapon lehet rá jelentkezni, ez egy meetup lesz ezeknek a leendő, kezdő, aspiráns angyalbefektetőknek, akik szeretnék megnézni, hogy ezt hogyan lehet elkezdeni, miről szól ez az egész, és nekik lesznek jó sztorik, már most sikeres startupokról beszélünk, illetve bemutatkoznak a humbannak azok a szenior tagjai, akik tudnak segíteni a kezdő angyalbefektetőknek.
Oké, hát minél több jelentkezőt kívánunk, és ennek a programnak a sikeres lebonyolítását. Nagyon köszönjük, hogy ezt megismertetted velünk, meg a hallgatókkal, mert...
Ez egy ilyen rejtélyes világ, főleg ezóta a tévéműsor óta, hogy ugye azt hiszik sokan, hogy ez ilyen elérhetetlen valami, pedig hát gyakorlatilag bárkiből lehet angyal befektető, aki ezekkel a kvalitásokkal bír, amiről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen! Sok sikert a rendezvényhez, és utána beszéljünk még, mert kíváncsiak lennénk majd a
tapasztalatban. Igen, az eredményekre meg, hogy hányan, kik, esetleg akár befektetésekre is. Oké, nagyon köszönjük még egyszer.
Gyertek el ti is akár.
Milyen jó ötlet. Oké, köszönjük. Oké, szép napot.
Köszönjük, szia.
Csilla Péterrel, a Humban elnökével, a Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnökével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.